Önmagáról így tanít az örök bölcsesség. A szent bölcsesség lelke egy és mégis sokszerű, mert szent, értelmes, szépen szóló, gyors, szeplőtelen és mindig kedves, biztos, éles, a jót kedvelő, emberbarát, szilárd, jóságos és megbízható. Mindenható, ki mindent lát és bátran áthat mindenen. Mert minden gyors között is leggyorsabb a bölcsesség, és tisztasága gyorsan átjuttatja mindenen. Nem más a bölcsesség, mint Isten szent lehelete, a mindenható dicsőségének tiszta csordulása, ezért nem érheti semmi szenny. Ő ugyanis az örök világosság sugára, Isten fölségének szeplőtelen tükre, és benne Isten jóságának képe tündököl. Csak egymagában van, de mindent megtehet. Mindent megújít, mindenkorban szenteket nevel. Isten barátja, profétája lesz az, akit fölavat, mert Isten is a bölcsesség bizalmasait kedveli. A napnál ékesebb, minden csillagnál fényesebb. Az éj elől kitér a fény. Nem így a bölcsesség. Sötét gonoszság rajta erőt nem vehet soha. Hatalmas erejében átfog minden láthatárt, s a mindenséget üdvösen igazgatja. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta, Isten országa nem jön el szembetűnő módon, nem lehet azt mondani, nézd, itt van vagy amott. Isten országa köztetek van. Aztán tanítványaihoz fordult. Jönnek napok, amikor az ember fiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek, nézzétek, itt van vagy amott. Oda ne menjetek, ne higgyétek. Mert ahogyan a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az ember fia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, aki csak kicsit is ismeri az evangéliumi történeteket, elképedve hallgatja a mai szentmise olvasmányát a bölcsesség könyvéből. Az Úr Jézus tökéletes jellemzését hallottuk ugyanis. Amin csodálkozhatunk, hogy mindez az Ószövetségből való, pedig olyan éles és pontos leírás, mintha egy fénykép készült volna az Úrról. Nyilvánvaló a Szentlélek sugalmazó közreműködése ebben a leírásban. De azt is mondhatjuk, hogy ez a szöveg tökéletes kommentár ahhoz a megjegyzéshez, amivel keresztelő Szent János mutatta be és igazolta a hozzáérkező urat a várakozó tömeg előtt. Láttam a lelket, amint galamb képében leszállt az égből, és rajta maradt. Én nem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, megmondta, akire látott, hogy rászáll a lélek és rajta marad, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Rászáll a lélek és rajta is marad. Így nyer igazi magyarázatot ez a szöveg. Az a furcsa helyzet áll így elő, hogy előbb ismerhetjük meg a magyarázatot, mint magát a valóságot. Éppen ezért nem is csodálkozhatunk azon, hogy az Úr kortársai nem tudták azonosítani Jézus Krisztust az itt szereplő leírás alapján. Nyilván valamiféle költői magasztalásnak tarthatták ezt a szöveget, és nem is gondolták volna, hogy ez a leírás realizálódhat valakiben, aki épp úgy néz ki, mint bármelyikük. Pedig maga az Úr Jézus is, igaz rejtve, de mégis utal erre a leírásra. Amikor a templom szentelés ünnepén meg akarják kövezni, mert azt mondta, én és az atya egy vagyunk, megkérdezte tőlük, Sok jót tettem veletek atyám erejéből. E cselekedetek közül melyikért akartok megkövezni? Zavarba ejtő kérdés, és a kövek ki is hullottak a háborgók kezeiből. Ugyanezt igazolták öntudatlanul azok a szolgák is, akiket a főpapok a templomba küldték, hogy elfogják az urat, amikor a vízmerítés ünnepén tanított. Jézus nélkül tértek vissza, és a felelősségre vonáskor ezzel védekeztek, ember így még nem beszélt. Mindaz tehát, amit itt a Szent Szerző felsorol a bölcsességről, szóról szóra tökéletesen megvalósult az Úr Jézus életében. Ezért nevezhetjük teljes joggal Jézus Krisztust Isten megtestesült bölcsességének. Érdekes, hogy ezt a megnevezést sem maga az Úr Jézus nem használta önmagára, bár kijelentette, én vagyok az igazság, sem az egyház nem szokta őt ezzel a megszólítással megszólítani, hanem inkább a Szentlélekre vonatkoztatjuk. Bár egy megnevezésben mégis ott szerepel ez a kifejezés, bölcsesség, csak ez nem az Úr Jézusra vonatkozik, hanem a szűzanyára. Róla mondjuk bölcsesség széke, és úgy is ábrázolják, hogy a szűzanya ölében ott ül a gyermek Jézus. Az nem lehet kétséges, hogy a Szent Szerző a bölcsességről, mint létező személyről beszél, akiben az Isten lelke, illetve Isten szava mutatkozik meg. Miért ez a különös leírás? A legtöbb magyarázó szerint ez a könyv az egyiptomi Alexandriában íródott. Ott igen jelentős zsidó kolónia élt. Ugyanakkor ez a város abban az időben az ókori tudomány egyik központja volt. Sokféle vallás, sokféle népesség és sokféle filozófia élt itt, nem csak egymás mellett, hanem egymásra hatva, olykor összekeveredve. Ez alól a hatás alól a zsidóság sem vonhatta ki magát egészen, bár igyekezett megőrizni a maga hagyományait. Mégis a sokféle filozófiát látva, és a különféle bölcsességeket és élettanácsokat hallgatva úgy gondolhatták, hogy le vannak maradva a világtól. Sok zsidó el is pártolt ősei hitétől. A nagyobb mérvű hitehagyás megelőzésére igyekszik a szerző bizonyítani népe előtt, hogy az ő bölcsességük semmivel sem kisebb az ott kavargó többieknél. Sőt, mivel magának az Istennek a lelke testesül meg, személyesül meg benne, minden egyéb emberi gondolkodást felülmúl. Éppen ezt támasztja alá ez a dicsőítő leírás is. A zsidóknak ezért nem szégyenkezniük kell, hanem jobban megismerni Isten tanítását, és ezt az ismeretet felhasználni a mindennapi életben. Ki fog derülni, hogy semmiben sem sincsenek hátrányban bármiféle más életfelfogással szemben. A bölcsesség tehát, mielőtt élettanácsokat adna, bemutatkozik az olvasóknak. Fölfedi a titkait, hogy aztán hitelt nyerjen mindenki előtt, aki vele foglalkozik. A bölcsesség lelke egy és mégis sokszerű, hallottuk. Ez világosan következik abból, hogy a Teremtő Isten nagyszerűsége mutatkozik meg a bölcsességben is. Ahogyan Isten a maga tökéletességéből egy ilyen változatos, sokszínű és sok mindent magában foglaló világot teremtett, mindenben ott rejtőzik az ő bölcsessége is. Az egy isteni gondolat mutatkozik meg minden teremtményben. A bölcsesség 21 tulajdonságát sorolja itt fel a Szent Szerző. Ismerve a zsidó számmisztika bizonyos jelzéseit, ezen nem is csodálkozhatunk. A 7 a tökéletesség száma, a 3 pedig isteni szám. Így a 21 a végtelen bölcsességet, mondhatnánk, isteni mi voltot fejez ki, 3×7 az 21. Ha sorra veszük az egyes tulajdonságokat, akkor szinte mindegyiket felfedezhetjük a megtestesült Isten fiában. Talán csak egyet, kettőt vonatkoztathatunk inkább a Szentlélekre, mint Krisztusra. egy és mégis sokszerű. Ezt úgy kell értenünk, hogy Jézus Krisztus egyetlen személy, mégpedig a második isteni személy, a fiú. Sokszerűsége részben abban mutatkozik meg, hogy isteni tökéletessége mellett magára vette az emberi esendőséget. A földi ember minden helyzetével azonosulni tud, a bűnt kivéve. A szegényekhez szólt, de a gazdagokat sem utasította el. A bűnösöket gyógyította, de az egészségesek életét is tanította. A mulandó életben volt velünk, de örökre köztünk akart maradni. És még igen sok példát hozhatnánk fel a sokszínűségére. Szent. Ez végtelen isteni tökéletessége miatt magától értetődő. Izaiás látomásában Istenre vonatkoztatja, szent, szent, szent a seregek ura, de nyilvánvaló, ha az atya háromszor szent, akkor ez a fiára is áll. Értelmes. Erről ő maga nyilatkozott, amikor az utolsó vacsorán ezt mondta apostolainak, mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Még nyilvánvalóbb ez, ha azt a kijelentését idézzük, amelyet még az utolsó vacsora előtt mondott. Én nem magamtól beszéltem, hanem az atya, aki küldött engem, ő parancsolta meg, mit mondjak. Azt, hogy az Úr Jézus szépen szóló, nem kell külön bizonygatni. Gondoljunk azokra a tömegekre, amelyek meg akarták hallgatni a tanítását, vagy a példabeszédek egyszerű és kifejező voltára. Úgy szólt, hogy az érthető, szemléletes és megjegyezhető legyen. Gyors. Érdekes, hogy ezt a tulajdonságot még külön is kiemeli a Szentíró. Az egyik feltételezés szerint azért, hogy a 21-es szám kijöjjön. Ebben a gyorsaságban talán nem a földi sebességet kell keresnünk, hanem ez inkább a mindenütt jelen valóságot és minden tudást fedi. Istennek nincs szüksége sem futárra, sem hírközlésre, hogy a világ dolgairól értesüljön, mert ő jelen van mindenütt és mindenben. Semmi sem történik nélküle. Krisztus pedig ezt úgy fejezte ki, hogy nem a maga akarata szerint cselekszik, hanem mindenben az atya akaratát teljesíti. Szent Pál szavai szerint engedelmes volt, mint halálig. Szeplőtelen. Ez a szentségéből fakad, nem csak büntelenségét jelenti, hanem egyben az önzetlenségét is. A bölcsességben, vagyis az Istenben a tiszta szeretet működik, és a mi javunkra, üdvösségünket keresve. Mindig kedves. Na, ezzel nyilvánvalóan nem a beszéd stílusát akarta jellemezni a Szentíró, hanem azt a jó indulatot, amivel elnéző a bűnös ember iránt. Ahogyan a Zsoltáros fogalmazott, nem bűneink szerint bánik vélünk. És ehhez kapcsolhatjuk a másik tulajdonságot is, a jót kedvelő és emberbarát. Ezt az Úr Jézus így foglalta össze, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Szinte még önmagánál is jobban szeret minket az atya, ennyire akarja a megmentésünket és üdvösségünket. A következő két tulajdonság is összetartozó, biztos és éles. Óhatatlanul eszünkbe jut a zsidókhoz írt levél megállapítása, Isten szava eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál. Biztos utat mutat és eligazít a kétségek között, ugyanakkor világosan rámutat minden helytelenre és kétértelműre. Ahogyan maga az Úr Jézus is egyértelműen fogalmazott, akár a nyolc boldogság tanításával, vagy éppen a képmutató korholásával. Az éles fogalmazásban nem csak rosszalás van, hanem noszogatás is a jó felé, és bizalom az illető megtérésében. Szilárd és megbízható, mert örök igazságokat tanít, és örök cél felé vezérel. Isten változatlanságából és minden jót magában foglaló tökéletességéből is forrásozik a tanításának szilárdsága. Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak, állította az Úr, amikor második eljöveteléről beszélt. A bölcsesség mindent megújít. Ezt mi inkább a Szentlélektől szoktuk állítani, de kétségtelenül jellemző az Úr Jézusra is, hiszen ő a megváltással vitte végbe a nagy megújulást. Minket, a bűn embereit Isten gyermekeivé tett, és ezáltal egy másik életbe, a természet fölöttibe emelt föl minket. Ugyanakkor egyesek megújítására pedig külön szentséget rendelt, hogy a bűnbocsánat által minden bukásunk ellenére is folytathassuk a természet fölötti életet. Isten barátja, prófétája lesz, akit fölavat. Az ószövetségi ember számára ez lehetett a legtöbb, amit elérhetett. Ahogyan Mózes, vagy az ősatya Ábrahám Isten barátjává lett, a hit és az engedelmesség által másnak nyitva is állt ez az ajtó. Mi viszont a megváltás által és a megváltás után már sokkal többet kapunk. Nem csak barátságot, hanem gyermekséget, nem csak Isten közelségét, hanem Isten örök szemléletét, vagyis az üdvösséget. Az viszont kétségtelen, hogy nekünk is ezen az úton kell járnunk. A hit útján, mert az örök élet az, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Isten, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Mert senki sem juthat az Atyához, csak én általam, mondta az Úr. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.